hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja. Mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja.
Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Szent Atya gyászszertartását szombaton délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarországon nemzeti gyásznap lesz. Tárnyák Csaba egréjesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szent Atya temetési szertartásán. A főpásztor aztán szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri eseményt is élőben közvetíti majd rádiunk. A Szentszéki Sajtóközpont csütörtökön közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában. A síremlék márványból készül, a sírkövön csak a Franciscus felirat, a főkefalán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A pápa halála utáni időszakot a katolikus egyházban sede vacantének, latinul üres széknek nevezik. Ez a kifejezés arra utal, hogy az apostoli szék, vagyis a római pápa hivatala átmenetileg betöltetlen. Ebben az időszakban különleges egyházi és protokolláris szabályok léptek életbe, amelyek évszázados hagyományokra épülnek, és részletesen szabályozva vannak az apostoli konstitúciókban. Szabó József plébánost Fekete Gábor kérdezte.
Először is orvosilag állapítják meg, ez tegnap hétfőn volt reggel 7 óra 35 perckor, a halál beállta, és utána pedig kihirdetik azt, hogy a Szent Atya meghalt, és utána van egy ünnepélyes formula, nagyon szépen szabályozzák, hogy hogyan is megy maga a pápának a temetése és a hírrólás annak, hogy ő meghalt, és a pápa is, Ferenc pápa ezen változtatott is, van egy szertartás könyv, az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, ami előírja azt, hogy hogyan történnek ezek pontosan, mi lépésről lépésre, és van az orvosi megállapítás. Tegnap este 8 órakor volt a Szent Márta ház kápolnájában volt, amikor hivatalosan megállapították a halál bekövetkeztét, és utána a Ferenc pápát a koporsóba helyezték. Az interneten erről már láthatunk is képeket. És hogy ezután következett a pápai lakosztálynak a lepecsételése, és az úgynevezett halászgyűrű, és Ferenc pápának a püspöki, a pápai gyűrűjének az összetörése.
Ennek is megvan egy hivatalos protokollja, tehát ezt nem akármilyen úton, módon teszik úgy tönkre, idézőjelbe tönkre, hogy összetörik nyilván a halászgyűrűt, a pecsétgyűrűt, ennek megvan a hivatalos útja, ez hogyan történik?
Pontosan a gyűrűnek az összetörését azt nem tudom, de igazából ez mind liturgikusan történik. Tehát az is, hogy a halál megállapítása is, azt az orvos megállapította, de hogy hivatalosan mondják, ez egy imádság keretében is, akkor a koporsóba helyezik a Ferenc pápának a holttestét, mert oda helyezték, ő ezen változtatott, ő 2024. április 29-én hagyta jóvá a új szertartáskönyvet, amin változtatások vannak. Itt például a Szent Atya azt kérte, hogy ne úgy ravatalozzák fel, mint az előző pápákat, hanem egy emelvényre feltették őket, hanem már egyből a koporsóba helyezzék, és azon is változtatott, hogy ez a halál megállapításának a hivatalos ceremóniája eddig a szobában történt, ahol elhunyt, most már a kápolnában történik, a Szent Márta háznak a kápolnájában, utána koporsóba helyezik, és így viszik majd át a Szent Péter bazilikába, és ott akkor a hívek tudnak imádkozni érte, le tudják róni az ő tiszteletüket, szeretetüket a Szent Atya előtt, és a temetés előtti estén akkor lezárják a koporsót, és most már megjött a temetésnek az időpontja, tehát a szombaton lesz, 10 órakor, hogy a Szent Péter bazilikában, a Szent Péter téren, és a Szent Atya kérte, hogy a Santa Maria Maggiore bazilikában ott temessék el, tehát ő nem a Szent Péter bazilikában, mint eddig a pápákat, hanem a Maria Maggiore bazilikában, és oda viszik át.
A pápa halála utáni időszakot a katolikus egyházban sede vacante, azaz üres szék, ahogy nevezik. Szabó József plébánost ezzel kapcsolatban Fekete Gábor kérdezte. Ferenc pápa halála és temetése miatt nem tartják meg az eredetileg kitűzött napon, április 26-án Bódi Mária Magdolna boldogavatási szertartásának ünneplését. Most az egyházunk, miközben megköszöni az ő személyét és az általa kapott ajándékokat, gyászol, készül az ő temetésére és imádkozik. Ezért és az ilyenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően nincs mód arra, hogy a pápa személyhez kötődő liturgikus eseményeket meg tudjuk ünnepelni. Így Bódi Mária Magdolna boldogavatási szertartásának ünneplésére sem kerülhet sor az előre kiadott időpontban szombaton. Ezt egy későbbi időpontra halasztjuk el, olvasható a Veszprémi érsekség honlapján. Görögkatolikus bölcsödét avattak a borsodabói Zemplén vármegyei Encsen. Az új szociális intézményt kedden szentelte meg Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök. A bölcsöde alapkövét tavaly júniusban tették le, idén pedig a kisgyermekek beszoktatása kezdődik már. A 25 gyermek befogadására alkalmas bölcsöde Encs városában, a görögkatolikus templom közelében, az uszoda szomszédságában épült meg. Az új épületet tehát fényes kedden adták át ünnepélyes keretek között. A megjelentetett Bialkó Mária a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményeinek fenntartója, igazgatója köszöntötte. Köztük Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselőt, Szántó Marianna jegyzőt, Encsváros önkormányzata és intézményei, valamint a történelmi egyházak képviselőit. Orosz Atanász püspök köszöntőjében a bölcsöde nevének választására is kitért. A 30 évvel ezelőtt Encsen megépült templomot az ősatyák oltalmába ajánlották. Az egyikük Jákob, akinek legkisebb fia volt Benyámin, akihez végtelen szeretettel ragaszkodott. Hazánkban az első bölcsöde 1852. április 21-én nyílt meg. Erre emlékezve ezen a napon tartják a bölcsödék napját, idén az ezt követő első munkanapon fényes hétkedjén. A püspök megemlékezett a ravatalon nyugvó Ferenc pápáról, aki magyarországi látogatásai során is kicsin gyermekeket áldott meg és emelt föl, még a maga öregkora és testi erőtlenség ellenére is. Ezzel a szeretettel várjuk mi is a bölcsödébe érkezőket, és kívánjuk az itt dolgozóknak, hogy mindig meglegyen az erő és a kitartás ahhoz, hogy a mindennapok kihívásaira választ tudjanak adni. Ehhez az áldás megvan, és a húséti öröm is, zárta beszédét a miskolci püspök. A Benyámin görögkatolikus bölcsöde a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásából kormányzati támogatással valósulhatott meg. Az épület Szuhai László terv alapján készült, akinek nevéhez az egyházmegyében már több nevelési oktatási intézmény is fűződik. A rendezvényt az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskola óvoda és alapfokú művészeti iskola, valamint a Sejebi Szent Gergely tagiskola művészeti képzésben résztvevő diákjainak műsora színesítette. Április 27-én, Irgalmasság vasárnapján, Sátoraljóújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban délután 13:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljóújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. Rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság imái, utána tanítás, szentségimádás és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét Balogh Gyula atya, Gyöngyös Felsőváros plébánosa mutatja be, az ünnepi tanítás Varró Istvántól az Elizeus szolgáló csoport vezetőjétől lesz hallható, mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából a Füzéradványi katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órakor rózsafüzér, gyóntatás, 16 óra 30 perckor dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, 18 órától szentmise a betegekért, amelyet Szabó József Miskolc diósgyőri plébános mutat be, aztán egyéni áldás a Szent Peregrin erekével. Mindenkit szeretettel vár a hegyközi karizmatikus megújulás, kérve, hogy mostantól, tehát április 25-től ima kilenceddel és bőjtel készüljünk együtt. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferino Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során dicsőítés, szentmise, örömútja, tanúságtétel lesz a program, és a nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az esemény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, jelentkezni május 4-ig lehet. E-mail cím asszisztens@boldogceferinointézet.hu, telefonszám információkért 30-as 161-25-77-es. 40 napos gyalogos zarándoklatot hirdet a Mária út Egyesület a Csíksomlyói búcsúba. A szervezők azt írták, a Márton Áron nevét viselő zarándoklat április 29-én 7 órakor indul Budapestről, a Normafán található Szent Anna kápolnától, és június 6-án érkezik meg Csíksomlyóra, hogy a résztvevők június 7-én részt vehessenek a pünkösdi búcsún. A zarándoklat során a résztvevők imádságos énekes és tanúságtévő közösségben járják végig a Mária út szakaszait, megélve a lelki elmélyülést és a közösségi összetartozást. A zarándokokat útjuk során minden településen, minden évben szeretettel és figyelemmel fogadják a helyi közösségek, legyen szó egy bátorító szóról, frissítőkről vagy közös imáról. Ez megerősíti a zarándokokat abban, hogy a Mária út valóban összeköt, embert emberrel, falut várossal, szívet szívvel, tették hozzá. A közleményben idézték Szabó Tamást, a Mária út önkéntes elnökét, aki szerint a Mária út nem csupán egy fizikai útvonal, hanem egy lelki ösvény is, amely összeköti a zarándokokat a hitükkel, önmagukkal és egymással. A 40 napos zarándoklat különleges lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők mélyebb kapcsolatba kerüljenek Istennel, és megtapasztalják a közösség erejét. A zarándoklatra, illetve annak egyes szakaszaira a mariaut.hu oldalon lehet jelentkezni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a Galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték, kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket, fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament, és a partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek. A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Miért ijedtetek meg, és miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat. Én vagyok. A feltámadott teljességgel azonos azzal a Jézussal, aki Betlehemben született, Názáretben nevelkedett, József mesterségét gyakorolta, majd szóval és tettel hirdette Isten országának örömhírét, s akit elfogtak, halálra ítéltek és keresztre feszítettek. Ez az azonosság keresztény hitünk sarkalatos pontja. Ha a feltámadott és megdicsőült Krisztus csak a fejünkben él, ha csak az apostolok hitében támad föl, akkor a belévetett hitnek semmi értelme sincs. Jézus maga is érezteti ezt, amikor sebb helyeit mint egy azonosító jelként felmutatja dicsőséges testén. Nézzétek meg kezemet és lábamat, és Tamásnak. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ugyanaz vagyok, akit keresztre feszítettek, és meghalt. Mindazonáltal Jézus többet tesz ezzel a személy azonosságának igazolásánál. Kinyilatkoztatást ad arról, hogy testestül, lelkestül van jövünk. Nem csupán a lélek él tovább a halál után, hanem testünkre is megdicsőülés és örök élet vár a feltámadáskor. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk a tanítványoknak mondott köszöntését is. Békesség nektek! Nem egyszerű üdvözlő formula ez, hanem a Szent Háromság közösségének az isteni életnek közlése. A krisztusi békesség ugyanis nem a lélek nyugalma, szélcsendje csupán, hanem a Szent Lélekben való átformálódás, végleges részesedés Isten nyugalmából. Jézus úgy tárja fel a ránk váró örökké valóság titkát, hogy egyben fényderít a múlt eseményeire, a próféta jövendőlésének értelmére is. Ez is a Szentlélek kiárasztásával történik, és ez a megvilágosítás végigvonul az egyház egész történelmén, valahányszor a Szentlélek sugallta írásokat a Szentlélek fényénél értelmezik. De még ez is kevés. Örök életünk, jövendő dicsőségünk zálogát, saját feltámadott testét kezünkbe is adja az eukarisztiában. A tanítványok kedvéért evett, hogy eloszlassa félelmeiket, most viszont önmagát adja eledelül, hogy szorongásainkat végleg elvegye. Valahányszor magunkhoz vesszük őt a szent áldozásban, és az eukarisztia anyagát mulandó testünk asszimilálja, lélekben őhozzá hasonolunk. Lelkünk eltelik kegyelemmel, Isten életével, és a jövendő dicsőség zálogát nyerjük.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiátskom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael a Káni Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď, ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je Pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty. Nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 laktov a siec rybami ťahali so sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nich z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si. Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkov zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých vstania. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
O Petro palpálegélas, haj avricérdas pej dolmau csúro lemásenca, szave sel, haj pánzsvárdestaj trín báre másesas, baszanas ingyilas téle, tel a lendeu csúro. O Jézus a hardaszlen. A venkhan. Máskár lesz itt jár, de honyik natromájlasz te pussel lesz tár konszan, hajke zsannasz o rajszilo. Lasz o Jézus a máro, haj daszlen anda leszte. Tumna kadevi másen. Kadisza se trito pecipe, ke andao merime o prezsú vinyi szárdaszpe. O Jézus szikagyi laszlenge.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Johannes. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Zwilling Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprach in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Márk evangélista Alexandriában halt meg, Krisztus születése után 100 körül. Márk még gyermek, amikor Jézus meghalt és föltámadt. Másik neve János volt. Édesanyjának házában gyűlt egybe az első jeruzsálemi egyház Krisztus mennybe menetele után. Az apostolok cselekedetei ezt írják. Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak. Édesanyja özvegy lehetett, mert férjéről nem szól a Szentírás. Lakását az első jeruzsálemi hívek rendelkezésére bocsátotta. Ott volt a találkozóhely, s valószínű, hogy az ő házában volt az utolsó vacsora, valamint az első pünkösdi szentlélekvárás. A Getszemáni kert is Márk édesanyjáé lehetett, így alhatott ott nem egyszer Jézus tanítványaival. Ebben a kertben történt elfogatása is. Ugyanezen az éjszakán ott aludt Márk fia is, amikor az urat elfogták, valamennyien elmenekültek. Ő is. Ez később így írja le ő maga, evangéliumában. Egy ifjú követte, testét csupán gyolcslepel fette, amikor meg akarták fogni, ott hagyta gyolcsleplet, és mezítelenül elfutott. Márk bizonyosan ismerte Jézust, de fiatalkora miatt nem tartozott tanítványai közé. Szent Péter keresztelte meg, rokonával Barnabással elkísérte Szent Pált első missziós útján Pamfíliai Pergéig, ott elváltak, s visszatért Jeruzsálembe. Ez volt az oka annak, hogy Pál apostol nem vitte magával második missziós útjára. Elválásuk azonban nem volt végleges. Szent Pál első római fogsága idején ott találjuk vele Márkot, akit különleges megbízatással Kis-Ázsiába küld, s a kolosszei hívek vendégbarátságba ajánl. Második fogsága idején az apostol írt Timóteusznak, Efezusba, hogy vigye hozzá Márkot, mert jól hasznát tudja venni. Később Péter apostol mellett van Rómában. Az apostol fejedelmek vértanú halála után semmi biztosat nem tudunk működéséről. A hagyomány őt tartja Alexandria első püspökének. Az egyház vértanúként tiszteli, s ünnepét április 25-én tartja. Az őskeresztény írók Ireneusz, alexandriai Kelemen följegyzései szerint és Papiász följegyzése szerint Márk Péter apostol igehirdetését foglalta össze evangéliumában. Írását a pogányokból lett keresztényeknek, elsősorban a rómaiaknak szánta. Ezért idéz ritkán az ószövetségi szentírásból, és csak röviden szól Jézus és a farizeusok vitáiról. Célja az, hogy megerősítse olvasóit Jézus istenségébe vetett hitükben, és csodáinak leírásával bemutassa minden teremtményre kiterjedő uralmát. Műve az 50-es évek vége felé készült el Rómában, görög nyelven. Rövid bevezetés után először az Úr galileai, majd júdeai működését írja le, azután szenvedésének és megdicsőlésének történetét mondja el. Isten nagy ajándék az evangélium, az örömhír. Szívesen olvassuk naponta, elmélkedjünk az evangéliumról, és amit Jézus tanít nekünk szavával, példájával, életével, azt iparkodjunk megvalósítani.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Április 25-e péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Márkokat. A Márk a Márkus név rövidülése, amely a latin Márkus névből származik. Jelentése mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdővédője. A Márkok védőszentje Szent Márk, aki a második evangélium szerzője volt. Ő volt Szent Pál kísérője első missziós útján, Szent Péter tanítványa és tolmácsa is volt, a hagyomány szerint az egyiptomi Alexandria első püspökeként szenvedett vértanúságot, 62 körül. Ismerünk és tisztelünk még egy másik Szent Márkuszt is, ő rövid ideig uralkodó, de kiemelkedően szent életű római pápa volt, aki 336-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Márk nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Szólj, Uram, hadd halljam szabadat! Szólj, Uram, hadd halljam hangodat, fülem nyitva vár, szívem téged vár, vesd el igék magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni, a madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad. hadd már. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Nem itt van már, szívem téged vár. Vesd el igény magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd. Hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem itt van már, szívem téged vár. Vesd el igény magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Ülem itt van már, szívem téged vár. Vesd el igény magját. Vesd el igény magját. Vesd el igény magját.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 25-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1815-ben született Markusovszky Lajos, az 1848-as és 49-es szabadságharc fősebészem. A modern magyar egészségügyi oktatás egyik megszervezője volt ő, aki az orvosi hetilapot is megalapította. 1874-ben született Giulielmo Marconi Nobel-díjas fizikus, akit a rádió feltalálójának tartunk, bár nem ő találta fel. Megvalósította az első transatlanti rádió összeköttetést. Nikola Tesla asszisztense volt Amerikában, ahol láthatta kutatásait és annak eredményeit. Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádió hullámok vezeték nélküli sugárzását, a rádió feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta a találmányát. Az amerikai legfelsőbb bíróság hivatalosan Teslának tulajdonította a rádió feltalálását, a döntés Tesla halála után lett érvényesítve. A jelentés alapján Tesla szabadalmát már 1896-ban bemutatta. Továbbá a rádió más feltalálók eredményeit is tartalmazza, ezért Marconitól megvonták a rádió feltalálásának elsőségét. 1917-ben született Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő, aki 34-ben tűnt fel a Harlemi Apollo Színház amatőr tehetségkutató versenyén, majd Chick Webb zenekarához szerződött. Első lemezfelvétele Love and Kisses címen 1935-ben volt, legnagyobb slágere pedig 1938-ban jelent meg. 1940-től szólistaként szerepelt világkörüli turnékon és európai fesztiválokon. Betegsége miatt a 80-as években egyre kevesebbet koncertezett. Háromszor lett az év jazz énekesnője, és 8-szor kapott Grammy díjat. Lemezei közül megemlítem például a Sweet and Hot, a Five Feet of Swing,
vagy az Ellington Songbook című lemezeket. 1924-ben született Szenes Iván dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző. Szenes Iván minden idők legtermékenyebb magyar szövegírójaként csaknem 2000 dalszöveget írt. Legismertebb slágerei a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Próbálj meglazítani, a Minden asszony életében, a Nem csak a 20 éveseké a világ, az Isten véled édes piroskám, az Úgy szeretném meghálálni, a Kislány a zongoránál, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, vagy a Hosszú az a nap. Hogy csak néhányat említsek közismert slágerei közül. Évekig együtt dolgozott Hofi Gézával. E munkakapcsolat eredménye többek között a Macska duett, a Söprik az utcát, vagy a Lazítani című slágerek. Több mint 100 színdarabot, filmet, rádió és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában. Szenes Iván 1945 és 48 között köztisztviselő, 48 és 49 között a Világosság című lap munkatársa volt. 49 és 50 között a Fővárosi Népszórakoztatási Intézet, majd 51 és 56 között a Vidám Színpad dramaturgja volt. 56 és 61 között az Országos Cirkusz Vállalat Varieté osztályának és szabadtéri színpadainak művészeti vezetője volt. 61 és 79 között a Győri Kisfaludi és a József Attila Színház dramaturgjaként dolgozott. 1979-től volt a Vidám Színpad dramaturgja. Kabarék szerkesztője és menedzsere is volt. Néhány évvel ezelőtt a Közszolgálati Televízió műsorsorozatot indított dalaiból, a főműsor időben sugárzott adások nézettsége elérte a Kereskedelmi Televíziókét. Az internettől sem idegenkedő művész Klikkelj rám címmel még írt egy 21. századi slágert is. 1930-ban született Ferrari Violetta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. Hódmezővásárhelyen született. Pályáját 6 évesen kezdte a Pesti Színházban, mint gyermekszínész. 49-ben a Madács Színház ösztöndíjasaként végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát. 50 és 56 között a Nemzeti Színház tagja volt. 56-ban emigrált. Először Bécsben, majd Nyugat-Németországban élt, ahol több szerepet is kapott. A rendszerváltás után többször hazalátogatott, de szerepet már nem vállalt. Számos színpadi szerepe mellett láthattuk többek között a Különös ismertetőjel, a Fel a fejjel, a Kétszer kettő néha öt, a Föltámadott a tenger, az Ifjú szívvel, a Civil apáján és a Dalolva szép az élet című filmekben is. Slágerek közül pedig elénekelte a Hulló levelek, az Álmaimban láttalak én, az Amikor mosolyogsz, a Mexikói karnevál, a Melletted nincsenek hétköznapok és a Szememben néz című slágereket. 1948-ban született Detre Anna Mária színésznő, aki szerepelt az Egy csók és más semmi, a Palacsintás király, a Képzelt beteg és a Beszélő köntös című filmekben. Szinkronizált a Vizipók, Csodapók és a Doktor Bubó című rajzfilmekben, de ő volt a magyar hangja Izaurának is. 1963-ban született Götz Anna színésznő, aki főszereplője volt a 8 évszak című tévéfilm sorozatnak, de szerepelt a Villanyvonat című alkotásban, vagy szinkronizált a Némó nyomában című filmben. Színházi alakításai közül pedig láthattuk a Forgószínpad, a Négyszögletű kerekerdő és az Ibolya című alkotásokban. 1969-ben született René Zellweger, Oscar-díjas amerikai színésznő, aki szerepelt a Chicago című filmben, de felejthetetlen alakítást nyújtott a Bridget Jones naplója című filmben is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1077-ben hunyt el Első Géza, magyar király. Árpádházi magyar király volt ő, akit Vácot temettek el a mai Barátok templomának Szent Kereszt Ferences templom, vagy más néven Vár templom helyén álló székesegyházban. A Váci Ferences templom és a rendház helyén 1074-ben Első Géza király alapított székesegyház állt, mely a tatárjárás alatt elpusztult. Az 1076-ban elhunyt alapító királyt ebbe a templomba temették el. Első Géza király Vácot választotta magának lakóhelyül. Három gyermeke született,
Kálmán, a későbbi Könyves Kálmán király, Álmos és Katalin. 1825-ben Miskolcon hunyt el Benkő Sámuel orvos, az első magyar tudományos korboncnok. Benkő Sámuel az erdélyi Kisbaconban született 1743-ban. Tanulmányait német és holland egyetemeken folytatta. Doktori címet is szerzett filozófiából. Hazatérve Nagyszombaton, illetve Pesten és Budán tanult orvostudományt. Diplomája készhez vétele után 50 évig volt Miskolc főorvosa, ahol a kísérletező, kedvű és nagy tudású ember hatalmas köztiszteletnek örvendett. Jelentős szerepe volt az orvosi helyrajzírás és az orvos meteorológiai megfigyelések meghonosításában, illetve a korbonctani kutatások és rendszeres járványügyi vizsgálatok elindításában. 1865-ben Londonban hunyt el Kmetti György honvéd tábornok, az 1848-as és 49-es szabadságharc kiemelkedő alakja. Kmetti Budavár bevételénél hadtest parancsnokként szerzett érdemeket, de más csatákban is felfigyeltek bátorságára, parancsnoki és hadvezetési képességeire. A szabadságharc bukása után Törökországba emigrált, és Kursit Pasa néven részt vett a krími háborúban. Irodalmi hírnévre is szert tett pamfletjeivel, amelyben Görgei Artúr emlékiratait bíráltam. 1982-ben Budapesten hunyt el Balázs Sándor író, aki magyar latin szakos tanárként Szentgotthárdon és Székelyudvarhelyen, majd 17 és 40 között a budapesti Verbőci gimnáziumban tanított. Ő vizsgáztatta magyarból a magántanulóként érettségiző József Attillát. Színpadi műveket 1945 után pedig főként ifjúsági regényeket írt. A kisvárosi élet a kisváros embereinek kitűnő megfigyelője és ábrázolója volt. Közvetlen előadásmód, könnyed meseszövés jellemezte írásait. 1988-ban hunyt el Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász. Patakinak köszönhető egyebek között, hogy az 1940-es években rohamos fejlődésnek indult Magyarországon a talajtorna. Az elsők között épített be a műszabad gyakorlatokban akrobatikus ugrás sort. A 48. évi londoni olimpián aranyérmet nyert gyakorlatával lóugrásban, valamint a csapat tagjaként két bronzérmet is szerzett. Az 52. évi Helsinki olimpián még tagja volt a 6. helyet szerzett magyar együttesnek. Egyéni összetettben 1941 és 53 között 6 magyar bajnokságot nyert. Később az állami artista képző iskola tanáraként működött. 1995-ben hunyt el Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnőm, Fred Astaire legendás táncpartnerem. 1911. július 16-án született Missouri államban. 15 évesen Charleston versenyt nyert, amiben édesanyja lehetőséget látott és turnézni vitte lányát. A Broadway-re eljutva és a mellékszereplők közül fölkapaszkodott a színlap élére. Ártatlan kék szemét és szőkeségét hamarosan felfedezte Hollywood is. A kisebb szerepek után főszerep, majd a megfelelő partner megtalálása után legendává válás következett Fred Astaire oldalán. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A mai nap Szent Márk Velence védőszentjének ünnepe. Időszámításunk szerint 70 után Jézus Krisztus tevékenységéről, személyiségének szerepéről szóló különböző görög nyelvű írásokat egy szent írásgyűjteményben, az Új Testamentumban fogalmazták meg. A legkorábban keletkezett részeihez tartoznak Pál apostol leveleim, amelyeket az egyes közösségekhez intézett. Az evangéliumoknak eredetileg megfogalmazott részletei régebbiek, mint a Pál levelek, azonban csak az apostol halála után kerültek végleges formájukban leírásra. A Márk evangélium keletkezett elsőként 70 körül. A szentély avatott Márk evangelista Albánia és Korfu, valamint az írók, titkárok, jegyzők és építő munkások védőszentje is. 1938-ban Bíró László József bejelentette első golyóstól szabadalmát Töltőtól néven. 2009 óta a mai nap a malária ellenes küzdelem világnapja. És végül, de nem utolsó sorban, ma van az alaptörvény kihirdetésének emlékére az alaptörvény napja Magyarországon. Valamint érdekességként még arról is szótejtek, hogy április 25-éről nevezték el Portugáliában, Lisszabonban a Tajó folyót átívelő, több mint 2 kilométer hosszú április 25-e hidat. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
13 óra.